Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és amikor egy előadásra készülök, akkor időről időre megtapasztalom, hogy néhány héttel előtte olyan dolgok történnek velem, amik konkrétan a témáról szólnak, és amikor azt mondták nekem itt erre a meghívás szervezői, hogy hát akkor beszéljek a stresszről, akkor az volt bennem, hogy jaj, ezt még lehet fokozni? Hát lehet, minden, amit megéltem az elmúlt hetekben fokozta. És ahogy ide jöttem, néztem a Balatoni utat, Tescóig áll a sor, elgondoltam, hogy hányan indultak el reggel, akik majd odaérnek estére, mert állítólag az M7-es teljesen be van dugulva, és gondolkodtam rajta, hogy milyen jó lenne, be lehetne kötni, hogy megnyugtassanak a gyerekek. Stresszkezelés. Mi ez a stressz? A hó már egy... Ja? Még jó, hogy ez a képernyővédőm, és nem más. Ugyanis ez csak a képernyővédőm, tehát most nem jött át a előadást, ha segítenétek nekem. Tehát a PPT nincsen fönn valamiért. Ez csak a képernyővédője a laptopomnak. Még jó, hogy nem a gyerekeim vannak fönn, ők fölháborodnának rajta. Az nem működik, csak ezzel. Megpróbálom bezárom. Jó, és újraindítjuk. Aha. Két dologra kell vigyázni előadásoknál. Egyik az, hogy a képernyővéd olyan legyen, amit felmerünk vállalni. A másik az, hogy amikor kimegyünk a WC-re, akkor ez el legyen kapcsolva. Mind a kettő stressz helyzetet hozhat elő. Szóval a homár az egy olyan különleges állat, nemrég láttam róla egy dokumentumfilmet, ami igazából egy fix páncéllal, egy fix kemény páncéllal születik. És az az érdekessége, hogy ugye ebben a fix páncélban megszületik a homár, és elkezd növekedni, és egy idő után érzi, hogy a testének ez a hely, ez a páncél nem elég. Ő növekedne, ő fejlődne, ő nagyobbodna, de a páncélja nem engedi. Ez egy stressz helyzet. Fogja magát a homár, elrejtőzik egy biztonságos szikla alá, biztonságos helyre, és a stressz elviselését úgy bírja megoldani, hogy széttöri a saját páncélját, csak hogy a teste növekedhessen, és ott biztonságban egy újabb páncélt növeszt. Majd amikor ez az újra növesztett, kényelmes páncél megerősödik, akkor előjön, éldegél, majd amikor ismét a teste már olyan erős és olyan nagy, hogy nem bírja a páncél bent tartani, akkor ő újra elrejtőzik és széttöri a páncélját azért, hogy növekedhessen. És tulajdonképpen ezzel elmondtam a stressz lényegét. Nem feltétlenül rossz. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele. Tehát a kérdés az, hogy mit kezdünk azokkal a feszültségekkel, amik körbeveszik az életünket. És igazából, ahogy gondolkodtam ezen az előadáson, az volt bennem, hogy de jó lenne, ha innen elmenve valahol mindenki szét tudná törni azt a páncélt, ami most beszűkíti és nem engedi növekedni. És bárcsak innen elmenve mindenki tudna egy új páncélt növeszteni, amiben kibontakoztak, amiben az lehet, akinek meg lett alkotva. A munkahelyünk és az életvitelünk magas feszültség. Időnként irigykedve nézem a dokumentumfilmet egy-egy távoli országról, hogy ők a dzsungelben milyen lazán élnek, és az van bennem, tizedét se élhetem meg egész életemben. Nekünk szól az ébresztő óra, időre kell menni, a dugót ki kell kerülni, bemegyünk a munkahelyre, és minden időre ketyeg és nyomatjuk. És amikor itt a hétvége, az csak azért van, hogy utolérjük magunkat otthon és az egyéb dolgainkban. Folyamatos stressz alatt vagyunk. A mai kornak az egyik legnagyobb betegsége a feszültség, a szorongás. Minden olyan hangulatzavar, ami tulajdonképpen stressz hatására következett be. A legnagyobb számban eladott gyógyszerek. A fájdalomcsillapítók, a nyugtatók és az altatók. Miről beszélnek, ha nem stresszről? Persze tudom, hogy senki nem stresszes, mindenki azért jött el, hogy egy stresszes barátjának segítsen. Tehát én tudom, hogy itt most csak segítőkkel van dolgom, de hát elmondom, hogy mit kéne nekik mondani, jó? Egyik az, hogy válogatás nélkül küzdünk a stresszel, a feszültségekkel. Ezek szorongások. A szorongás annyit jelent, hogy nem csak gondolatilag szorongok, hanem a testem az együttműködik a gondolataimmal, a lelkemmel. És bár mi azt gondoljuk, hogy ez talán csak gondolat, az izmaink összehúzódnak. Ezért van az, hogy olyan sokszor a szorongó embernek, a stresszes embernek fáj az izmai, fájnak az izmai, a nyaka, a válla. Összehúzódnak a belek. Ezért vagy hasmenése, vagy székrekedése van valakinek, aki szorongásos beteg. Nem bírunk aludni, zaklatottak vagyunk, összehúzódik az érrendszer. Minden szorong. Köszönjük, emlők, ez felüdítő. Ennek következtében, mivel lecsapoljuk az idegrendszert, nagyon sokszor depressziósak leszünk. Mert már nincs miből élni, nincs miből táplálkozni, nincs miből tovább menni, nincs miből erőt meríteni. Hisz a szorongás, a feszültség kivette belőlünk. És ugye nagyon sokszor jönnek a pszichoszomatikus betegségek, ami annyit jelent, hogy a psziché, a lelkünk megbetegítette a szómát, a testünket. És természetesen, sajnos, kihat a kapcsolatainkra. Mert amikor már én feszült vagyok, amikor már nincs miből tovább mennem, amikor már lecsapolt vagyok, akkor már a kapcsolataimra kihagy. Ideig, óráig, néhány percig, egy fél óráig, este 8-ig bírom. Még bírom tartani magam. Aztán egyszer csak, mint a kukta, amikor felrobban, én is robbanok, és pusztítok magam körül. Nem így működünk? A feszültség miatt. És a feszültség nem csökken, mert nagyanyáink a patakba mostak, kint eregettek. Emlékszem, amikor nagymamám még a kútról hozta be a vizet, amit megmelegített, amiben megfürödtünk. Nálunk nem így van, nálunk minden gombnyomásra, irányításra, egy csavarásra működik. De mégsem lett könnyebb az életünk. Miért? Hogy létezik az, hogy már Balatonról feljöve be lehet programozni? Sőt, még mielőtt lementem, hogy aznap, amikor hazajövök, hány fok legyen a lakásba? És nem könnyebb az életem. Én még úgy kezdtem, hogy az első gyerekem, amikor a második született, naponta kétszer le kellett menni a pincébe, felhozni a fát és a cserépkályhába betenni. Így kezdtük a házasságunkat. Így kezdtük a gyereknevelést. Naponta kétszer fával tüzelni. Miért van az, hogy akkor ma, amikor elméletileg könnyebb, mégis egyre jobban beleroppanunk az egészbe? Hogy kérdezem meg, mi az, ami engem ma megvisel? Mi az, amin ma kattogok? Mi az, amiről érzem, hogy lecsapol? Mi az, ami miatt feszült vagyok? Ha azt mondhatnám, az elsődleges stressz tényező az életemben, mi az? Nem fogom senkit megkérdezni, csak egy pillanatra, mielőtt tovább megyünk. Gondolkozunk el rajta. Mi az, ami ma kimerít? Mi az, ami ma lecsapol? Sokat emlegettem, szinte minden előadásomban, a sztoikus filozófus Epiktétosz. Rabszolgának született, és a fél lábára béna volt. Értéktelen az emberek között, hisz csak rabszolga. Értéktelen a rabszolgák között, mert még a rabszolgapiacon se lehet eladni, hisz mit tudna ő dolgozni. Az egész munkássága rabszolgaként, értéktelenek között is értéktelenként arról szólt, hogy hogyan lehet az ember szabad. A körülményeitől függetlenül szabad. Hogyan lehetek én szabad a körülvevő magas feszültség ellenére? Ő azt mondta, az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Mik a tények az életeimben, amire az előbb gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy mi a stressz az életemben? És akkor következő kérdés, hogy gondolkodok erről? Hogy enélkül, ha ez nem valósul meg, akkor tönkre megy az életem? Hogyha nem így sikerül, akkor mi van? Akik nagy feszültséggel eljönnek hozzám, szoktam nekik mondani, sorolják nekem, hogy Emőke, de az nem lehet, ez nem történhet meg. És azt kérdezem, hogy és akkor mi van, ha megtörténik? És néznek rám, hogy hogy merek ilyen kérdést feltenni. Mondom, mi van akkor, ha megtörténik? Képzeljük tovább. Mert azon görcsölünk be, hogy nem létezhet. Nem létezhet, hogy Tapolyai Emőkét ne vegyék föl gimibe. És mi van akkor, ha megtörténik? Akkor vége az életemnek. Nem vettek föl gimibe. Mi van akkor? Mi van akkor, ha nem kapom meg az állást? Tényleg vége az életemnek? Mi van akkor, ha ez a párkapcsolat mégsem sikerül? Itt van vége? Kész? Ennyi volt? Nincs jövőm? Mi van akkor? Mi van akkor, ha? Csak gondoljunk a stressztényezőinkre. A körülöttünk levő elméletek, meggyőződések, amiket magunkévá tettünk, elhitetik velünk, hogyha az, amire vágyok, nem valósul meg, akkor az életem dráma, katasztrófa, tragédia. És ezért van az, hogy bár automata mosógép van, ami egyben szárít is, még nem találták ki azt, hogy be is vasaljon és hajtogasson, én arra várok. De ennek ellenére nem vagyunk kiegyensúlyozottabbak. Mert elhisszük, hogy különben tragédia, dráma, a tényekről alkotott véleményünk. És igen, a tévhiteink a múltból jönnek. A fel nem dolgozott múltunk, az, amit mi gyerekkorunkban megéltünk, az, amit mi otthon megtanultunk, az, amit iskolában megtanultunk. A fel nem dolgozott múlt, ha nem néztem vele szembe, elérhetetlen célokat tűz elém. Elérhetetlen célokat, és éppen ezért egy folyamatos küzdést és feszültséget. És ebből a feszültségből, ebből a folyamatos küzdésből, mert nem tudom megoldani a múltamat, jön a kiégés. És nem csak a kiégés, hanem a megkeseredés. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy ha meglátják majd, hogy milyen jól dolgozom, akkor értékelni foglak. Tehát minden munkát elvállalok a munkahelyen. Többet is elvállalok, mint kéne. Én leszek az iskola strébere. Az, hogy ezt mondják rólam, nem számít, de előbb-utóbb majd azt mondják, hogy értékes vagyok. Én leszek a munkahely spiclie. Nem számít, mindent megteszek. Én leszek az, aki túlterhelhető, aki túlórázik, aki hazaviszi, aki napi 13 órát dolgozik, de előbb-utóbb, hát ha valaki kimondja, hogy értékelhető vagyok, hogy értékes vagyok. Miért? Mert gyerekkoromban soha nem hallottam. Mert gyerekkoromban csak azt hallottam, hogy ja, csak ennyi? Vagy még annyit se hallottam, az érdektelenség vett körül. Vagy vegyünk egy másik példát. Végre látni fogják, hogy ki vagyok. Mert most nem látnak. Most észre sem veszek. Most jelentéktelen vagyok. Úgyhogy küzdök, hajtok, dolgozok. És nő a feszültség. Mert akármennyit csinálok, másnak nem elég. Igazából nekem nem elég, mert akárhányszor megdicsérnek, soha nem fogom azt teljes értékelésnek venni. Vannak, akik azt mondják, ha sikerül elérnem, akkor lesz kihez tartoznom, akkor majd befogadnak. Ha valakihez tartozom, majd ha valakihez tartozom. Ezek alapvágyaink. Mi az a belső vágyam, ami megkötöz engem, ami régen sérült a múltamban, és amit nem tudok tovább lépni? Ott van a gyökere a feszültségeimnek. Annak, akik azt mondják, akkor majd elérem a belső megnyugvást. Mi motivál? Mi hajt? Mi az, ami olyan fontos, amire a legelején azt mondtam, hogy ez az egyik legnagyobb feszültségem? Mi az, amit remélem, hogy elérek? Élvezetből teszem, amit teszek, vagy görcsből? Mit keresek? Mire keresem a megoldást? Milyen belső fájdalmamra keresem a megoldást? Mit remélek a teljesítményem sikerétől? Ide kell visszavennünk. Ide kell visszamenni. Mit remélek attól, hogyha most ez a feszültség, ez a probléma, ami körülvesz, ami miatt talán ma itt vagyok, hogyha ez megoldódik az életembe, akkor mi lesz? Fölteszem a kérdést. Hogyha most több időnk lenne, így szólna a kérdés. Ha ez megoldódna, mi az az ez? Akkor ez lenne, mi az az ez? Mi az az, mi lenne akkor? Mitől várok mit? Ha ebbe belemerek nézni, lehet, hogy megértem saját magamat. Lehet, hogy megértem a feszültségeimnek a gyökerét. Epiktétosz szintén azt mondta, hogy a test rabság az a véletlen műve. A lélek szolgaság azonban bűn. Epiktétosz azt mondta, az, hogy én rabszolga vagyok, ez a véletlen műve. De ha a lelkem is rabszolga, akkor az én vétkem. Az, hogy én a fél lábamra béna vagyok, az a véletlen műve. De ha én a lelkemben vagyok megkötözött, akkor az én vétkem. Mi az az életemben, amire azt mondom, hogy nem tehetek róla? Mindannyiunkat sebeznek, mindannyiunknak vannak történetei, amire azt mondjuk, hogy azért vagyok itt, mert ő, mert valaki más vétett ellenem. Én ezt nem akarom elvenni ennek hitelességét senkitől. De ha ez megkötöz, akkor vétkemmé vált. Hisz a szabadságomtól foszt meg. A jövőképemtől foszt meg. Albert Ellis, a kognitív terápia alapítója, azt mondta, hogy az embereket igazából egy irracionális gondolatok ölik meg. Konkrétan a kell irracionális gondolata. Hát én nem is értem, hogy miért mondja azt, hogy irracionális gondolat. Szerintem kell. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? Kell. Hát na, hogy kell. Minden kell. Az is kell, amiről még ki sem mertem mondani, hogy kell, meg az is kell, amit már régóta hajszolok. Persze, hogy kell. Konkrétan Albert Ellis azt figyelte meg, hogy a hozzájövő emberek hasonló problémákkal hasonlóan gondolkodnak. És azt mondta, hogy azok, akik nagyon-nagyon feszültek, görcsösek, legtöbbször úgy beszélnek a dolgokról, az életükről, magukról, másokról, hogy kell. Nem azt mondják, hogy jó lenne. Kell. Háromféle kellett különböztet meg. Az egyik azt mondja, hogy jól kell csinálnom. Ez egy kegyetlen elvárás magam fele. Jól kell csinálnom. Jól kell teljesítenem. Jól kell megállnom a helyemet a munkahelyen. A szüleimmel jól kell. A gyülekezetben jól kell. A barátaimmal jól kell. A párkapcsolatomban jól kell. A férjemmel, a feleségemmel jól kell. A gyerekeimmel. Hát az én szempontomban nem jól kell, hanem tökéletesen kell. Miért a baj? Az, hogy amikor úgy gondolkozunk, hogy kell, az olyan, mint egy giotin. Ez egy irreális elvárás magam fölött. Már csak arra várunk, hogy mikor esik le. Ami majd bebizonyítja, hogy na ugye, hogy nem sikerült. Na ugye, hogy nem sikerült. Görcsöt von maga után. Kiöli a kreativitást. Azok az emberek, akik kellben gondolkoznak, általában annyira beszűkülnek a feszültségtől, hogy nem látják a megoldások lehetőségeit. A feszültség, a görcs elveszi tőlünk a probléma megoldó képességet. Ezért szoktam azon gondolkozni, hogy miért csinálják azt a tanárok, hogy mondják a gyereknek 20 perccel az óra vége előtt, hogy még 20 percetek van a vizsgát, a dolgozatot befejezni. Oké, jó, hát akkor megpróbáljuk elfelejteni a görcsöt, mert azt mondta a pszichológuskánk, hogy nem szabad görcsön, mert megoldáshoz az nehezebben segít hozzá. 15 perc múlva, mert 15 perccel a vége előtt, azt mondja, már csak 15 percetek van. Nagyon jó, a gyerek megint visszarázol, már csak 10 percetek van. És azon gondolkodok, ezeket senki nem tanította arra, hogy magától a görcstől már nem fogok tudni gondolkodni? De mi magunkkal nem ugyanezt csináljuk? Már csak egy hetem van. Már csak két napom van. Még 4 évem van. Meddig? Amíg elérom a célomat, mert különben, ha nem valósul meg, akkor katasztrófa. Tudom, hogy sokan vannak itt, akik egyedülállóak. De nem katasztrófa. Csak fájdalmas. Tudom, hogy sokan számolják, hogy hány év van még hátra. Már hány éves vagyok. És még nincsen társam, nincsen férjem, és nincsen feleségem, és nincsen családom, nincsenek gyerekeim. Tudom. Valóságos fájdalom. Jogos fájdalom. Hiteles. Küzdelmes. Félelmetes. De tényleg katasztrófa lesz az életem, ha nem. Csalódás lesz. De tényleg katasztrófa? Tényleg akkor semmi értelme az életünknek? Semmi? Mert a feszültség azt mondja, hogy akkor semmi. Semmi? Ha nem úgy sikerülnek a terveink, az álmaink, ahogy megálmodtuk őket, akkor semmi? Sokan tudják rólam, hogy elvált vagyok. Időnként meglátok egy-egy idős párt. Tegnap is láttam egy nagyon-nagyon öreg bácsikát, ahogy a nagyon öreg feleségét segítette le a járdáról, majd a zebrán átmenve át újra fel a zebrára. És úgy belecsavarodott a szívembe. Én is így terveztem. Én is így terveztem. Majd leélünk együtt 40, 50, 60 évet. Nem kell senkinek számolni, megmondtam a gyerekeimnek, hogy 100 évig fogok élni. Nemrég hallottam, hogy valaki 120 évesen halt meg, akkor azt mondtam, akkor én is 120 évig, mi az, hogy ő leelőz engem. És akkor? Akkor mi van, tényleg katasztrófa? Ez az álmom már soha nem fog megvalósulni, nagy valószínűséggel. Tényleg ez a dráma, ez az élet vége? A magas feszültség elhiteti velünk, hogy minden ezen áll vagy bukik. De ez hazugság. Ahogy mondtam, a kell csinálnom és jól kell csinálnom csökkenti a megoldáshoz szükséges kombinációs készséget. Föltettem ide egy képet egy rúdugróról. Sajnos nagyon sokáig azt mondtam, hogy magasugró, és valaki rám szólt, hogy rúdugró. Ez mutatja azt, hogy mennyit tudok róla. Mi a jellemzője a magasugróknak, rúdugróknak? Az, hogy megugranak egy magasságot, nem tudom most mennyi a rekord, valami... Mennyi? 6? 6 méter 10 körül, igen. Köszönöm. Na, mondjuk, akkor képzeljük el, hogy jön a következő olimpikon, és megugorja a 6-5-öt. Jó? 6-10 a rekord. 6-5-öt megugrik. Átugorja, visszanéz, a rúdál. Azta, sikerült. Tapsvihar, hajrá. Mit csinál? Na, gyerekek, majdnem elértem. Megyünk haza. Nem, hiszen emeljétek a rúdat. Neki megy. Mondjuk 3-a emelték neki. Biztos, ami biztos. Ne rekorddal kezdjük. 6-8. Neki megy. Ne kifeszül, ne feszül, átugorja, visszanéz, a rúd ott van. 2 centi választ el a rekordtól. Újra neki megy. Átugorja. Hátra néz azonnal. És mit lát? Meg sem moccan a léc. Átugrotta a rekordot. És mit mond? Én is rekord? Nem. Megyek haza, gyerekek, menjünk sörözni? Nem. Azt mondja, emeljétek. És átugrolja 8-12-t. Megdönti a saját rekordját, megdönti a világrekordot. Tapsvihar. És mit mond? Tök jó volt, sikerült. Menjünk. Ezt mondják? Emeljétek. 8-14. Átugorja. Kétszer megdönti. Elég? Nem. És 8-16. Nekifut. Már csak 2 centinként emelik. Akármi van. 8-16. Kétszer megdöntötte a rekordot, saját rekordját, világrekordot. Hátra néz. Látja, hogy rezeg a léc. Izgul, szorong, és egyszer csak leesik. És mit mond? Nem baj, 2-szer megdöntöttem. Nem ezt fogja mondani. Azt fogja mondani, hogy de béna voltam. ha csak ott megemelte, ha ez a lépés, és 26-szor, hanem 26 ezerszer újra fogja nézni a kisfilmet, hogy hol rontotta el, hogy harmadszorra nem tudta megdönteni a világrekordot. Nem ezt halljuk az ezüstérmesektől? Csak ezüstérmes lett. De jó ég, csak. Én örülnék, ha sorba tudnék állni mögötte valahol, nem hogy futni. Biciklivel utolni, én már azt rekordnak tartanám az életemben. De ő csak ezüstérmes lett. Miért? A bronzérmesek mást mondanak? És akkor hadd kérdezzek valamit. Mi mást mondunk? Mert amit én látok a velem szembe levők, nem azt mondják, hogy jó, hanem azt, hogy de szerencsétlen vagyok, de nem elég, de béna vagyok, de nem sikerült, hogy lehetek ilyen idióta. Ez a magas feszültség, a tényekről alkotott véleményünk, mert a mai világ azt mondja, hogy az számít, hogy mi vagyok. Azt számít, hogy mik a teljesítményeim, mik a produkciói, miket tudok feltárni, miket tudok megmutatni, és hogyha eleget oda teszek, akkor majd leszek valaki. Tényleg így van? Ha fájdalomból teszem, amit teszek, soha nem lesz elég, akárhány rekordot elértem. Soha nem lesz elég. És ma mindenhonnan azt halljuk, mutasd meg, hogy mi vagy. Mutasd meg, mit tudsz produkálni. Mutasd meg, mit tudsz letenni. Hány diplomád van, hány OK és képzésed, hány ez, hány az. Mutasd meg, milyen házad van, milyen ruhád van, milyen kocsid van, milyen barátaid vagy. Akkor majd megmutasd, meglátjuk, hogy mi vagy valójában. Mekkora hazugság. Ekkora marha nagy hazugság. Becó, ha lenne pénzem, csak azért fizetnék egy reklámot, hogy ezt ezerszer elmondjam. Senki ne higgye el, hogy számít, hogy mi vagy. Mert egyetlen egy kérdés számít. Az, hogy ki vagy. Erről nem beszélnek. Mert a ki vagy lenne a lényeg. Mennyi mindent nem vennénk meg, hogyha értéknek azt látnánk, akik vagyunk. Aki vagy. Amikor arról van szó, hogy ki vagyok, akkor szembe találkozok a saját sebeimmel. Akkor hirtelen én vagyok a megalázott. Akkor én vagyok a függő. Akkor én vagyok a magányos. Akkor én vagyok a depressziós, a szorongó, a pánikbeteg. Tényleg ennyi? Isten azt mondja az Ézsaiás prófétánál, enyém vagy. Azt mondja Isten, ne félj, veled vagyok. Azt mondja Isten, enyém vagy, és gyönyörködöm benned, mert szeretlek. Mi lenne az üzleti világgal, ha ezt mind elhinnénk? Mi lenne az én egyéni életemmel, ha ezt elhinném? Hogy aki vagyok, annyi számít. A lelkem gazdagsága. Tegnap felmentem Facebookra, amit ritkán teszek. És láttam egy posztot, azt se tudom, kitől volt. Valami olyasmi volt a kommentáló szöveg, hogy férfiak, nem ártana ezeket a nőket először elvinni egy úszásra az első randin. Mondom, mi van? Mi van? Úszodába elvinni első randin? Mondom, elég bizarra. Ezt már megnézi a pszichológus meg a szexológus. Miért kell medencébe vinni a lányt első randin? Hát aztán felsoroltak nem tudom hány képet lányokról, hogy hogy néznek ki smink nélkül. Ja, mondom, de nem ismeritek, srácok, hogy van vízálló smink. Általában nem kommentálok Facebookon, úgyhogy megtartóztattam magam. De úgy odaírtam volna a válasznak. Hát ha csak ezt érdem, ezt nézitek, akkor megérdemlitek. Tényleg azt számít, hogy milyen smink nélkül? Ja, persze, hogy számít. A múmia mellé ne feküdj be majd házasként az ágyadba. Azért nem mindegy, hogy amikor felébredsz, elsikítod magad, hogy kivel mentem be a házasságra. Tehát nem erről van szó. De tényleg ez került központba, hogy mi vagyok. A testem sminkje, a gondolataim sminkje, a produkcióim sminkje. És tényleg ezért törtetünk, ezért vagyunk ilyen feszültek. Mert állandóan bizonyítani kell. Talán azért, mert még nem vesztettünk eleget. Mert amikor igazából mindent elveszítünk, akkor rájövünk, hogy csak egy számít. Az, aki vagyok. Csak ennyi. Amikor már nincs mit megtartanom, akkor mi lesz az értékem? És a mi vagyokért annyit törtetünk, hogy elfeledkezünk a valóságos értékről. Sőt, mi több, feláldozzuk azt, aki vagyok, az amiért. Albert Ellis azt mondja, a másik ilyen tévhit, ami az embereket görcsbe nyomja, az, hogy jól kell veled bánnod. Az elvárás mások fele, hogy így és úgy viselkedj velem. És nem tudjuk elfogadni azt, hogy nem tudjuk megváltoztatni az embereket. Nem tudjuk megváltoztatni a körülöttünk levőket. Hányszor hallom párterápián, hogy igen, de tudnia kéne. Mire a másik csak néz, honnan? Hát nem ismersz eléggé? Hát ezek szerint nem. Hányszor hallom a kérdés? Na, nem igaz, hogy nem emlékszel rá. Tudod, hogy mit mondtam a múltkori randin? Aztán segény srác kaparja a homlokát, meg a tarkóját, túl a fejébe, és azt gondolva, hogy nem emlékszem rá, ne haragudjál. Akkor nem mondom meg, hogy mit mondtál nekem. És én a pszichológus megkérdezem, hogy bocsánat, akkor most büntetni fogja azért, mert nem emlékszik? Rám néz, és azért, igen, neki emlékeznie kéne. Ó, értem. Két mondattal később ő mondja nekem, hogy nem emlékszik, és kérdezem, na most akkor a férjének kéne önt megbüntetnie? Mire a válasz, hogy hát nem, az emberi dolog, hogy nem emlékszem. Ó, értem. Nem így vagyunk egy csomószor? Elvárások tömkelegével sújtjuk a másikat. Évek óta tervezem, hogy csinálok majd egy előadás sorozatot a társkeresésről. Mert sokkal találkozom, aki ebben szenved. És újra ahhoz a konklúzióhoz jutok, hogy amíg nem tudok lehiggadni a témában, nem tartok előadást. De megmondom miért. Nem bírom ki felháborodás nélkül azt a tömérdek elvárást, amit látok. Ó, nem fogok senkit boldoggá tenni azért, hogy azzal, hogy azt fogom mondani, hogy a lányok várnak el a fiúktól, vagy a fiúk várnak el a lányoktól. Senkit nem teszek ezzel boldoggá, mert mindenki mindenkitől. Olyan rettegésben élünk, hogy nem lesz tökéletes az életünk, hogy inkább élek egyedül, mint hogy bevállaljam a házasság munkáját. A házasságra nem a házasság előtt érünk meg, abban, a házasságban, amikor már ott van a valóság, hogy tegnap összevesztünk, és ma folytatjuk, vagy sem. Amikor ott van a valóság, hogy azt mondta, hogy hazajön, és nem jött haza időben. A házasságban, amikor nem úgy néz rám, és nem úgy beszél velem, mint amikor még csak randiztunk. Elvárások egymástól, elvárások másoktól. És látom tömegekben, hogy nincsen megfelelő nő számomra, és nincsen megfelelő férfi számomra. Albert Ellis szerint tönkretesz minket. Elvárások másoktól. Szerintem is. És a be nem teljesült elvárások haragot váltanak ki belőlünk, a fel nem dolgozott harag pedig keserűséget, a megkeseredés pedig torzult személyiséget. Ha nem tudjuk feldolgozni a haragjunkat, azért, mert nem teljesültek az elvárásaink, akkor torzulni fog a személyiségünk. Az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. A harmadik kell az az, hogy kell, hogy a világ és az élet könnyű legyen, tökéletes legyen. Ennek nem így kéne lennie. Hányszor hallom most azt, hogy hányan és hányan nem vállalnak állást, mert nem elég magas a fizetés. Mi van? Nem elég magas a fizetés. 300 nettó alatt nem megyek el, mondják frissen végzettek. És én csak nézem is, hova tudsz elmenni 300 nettó, alatt, nettó fölött? Kell, hogy a világ tökéletes legyen. Kell, hogy minden ideális legyen. Mi az én elvárásom a világgal kapcsolatban? Mi az, amiért gürcölök, hogy tökéletesebbé tegyem az életemet? Mert az az, ami megkötöz, és amiatt vagyunk olyan feszültek. Egy ártatlan álomként kezdődik legtöbbször, de egy hamis világképpé nő fel ez az álom. És ma a fogyasztói társadalomban világnézetünk csapdája. Világnézetünk csapdája az, hogy mindennek tökéletesnek kell körülöttünk lenni. Elég vizuális vagyok, úgyhogy amikor ezen gondolkodtam, következő kép jutott eszembe. Legtöbben így látjuk az életünket. Mindenkinek tökéletes a gyönyörű, fehér, tiszta lap. Mindenki, csak az enyém elfuserált ott középen. Az a nagy fekete tintapaca, az én életem. Így látjuk legtöbben a világot. És nem értjük, hogy mindenkinek miért tökéletes, mikor az enyém nem az. Hát persze az az érdekes, amikor valaki eljön és elmondja nekem, hogy a másik ember, akit ő ismer, neki mennyire tökéletes az élete, és én nekem meg lapítanom kell, hogy 2 órával ezelőtt volt itt, és ugyanezt mondta őről. Tényleg azt gondoljuk, hogy mindenki élete tökéletes, csak a miénk elfuserált? Azért, mert ez a fajta elégedetlenség megkeserít minket. Ez a fajta elégedetlenség, ez a fajta világnézet elhiteti velünk, hogy bennünk van a hiba. De ez hazugság. Nagyon sokszor keresztények is azt mondják, hogy ha keresztény leszel, akkor az egész életed tökéletes. Ez nem igaz. Jézus azt mondja az utolsó imájában, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket a világban. Tartsd meg a képemet. Valamire ráléptem, és ez elment. De ha valaki nekem segít, akkor én folytatom a beszédet, és ha addig kérnék itt egy beállítást. Azt hisszük, hogy az egész életünk valósága igazából elüt mindenki másétól. Hogy tönkre mentünk, nekünk nehéz, nekünk küzdelmes, és ez hihetetlen frusztráció, mert ez a motiváció, ez az, ami kell, hogy bebizonyítjam, nem, ugyanolyan értékes vagyok, mint mindenki más. Akkor most én megpróbálom. Jó, akkor egy pillanatot kérünk. Itt van egy lélegzetvételnyi szünet. Ez direkt be lett tervezve. Azért, hogy nézzük, hogy mennyire a stresszbűrő képessége mindenkinek.
Mennyire várjuk egy tökéletes előadást.
Ráadásul nem is ez az előadáshoz. Itt nincsen semmilyen jel. Elmondom a folytatást, azt majd megtaláljuk, jó? Én nem stresszelek rajta. Én írtam, úgyhogy emlékszem rá. Különben is itt van a súgó. Azt hiszük, hogy az életünk ez a nagy fehér tintapacás lap. De igazából az életünk valósága az nem egy ilyen fehér tintapaca, hanem a következő kép, ami fenn van a dián, az egy sötét égbolt. Egy sötét égbolt tele apró csillagokkal. Mert az életünk valósága az, hogy mindannyian küzdünk. Mindannyian kapunk sebeket és ejtünk sebeket. Életünk tele van küzdelmekkel. Keresztény megfogalmazással úgy mondjuk, hogy egy bukott világban élünk. Olyan terhek alatt, amit alig bírunk hordozni. A valóság pedig az, hogy ha körülnéznénk és meglátnánk időnként Isten új lenyomatait, egy-egy fehér csillagot az égbolton. Pont a negatívja annak, amit eddig láttunk és eddig gondoltunk. Mert az életünk így néz ki, egy sötét égbolt, meg annyi csillaggal, amikor Isten azt mondja, hogy itt is veled voltam, ott is kísértelek, és itt is veled voltam, és ott is veled leszek. De ahhoz, hogy így nézzünk fel az égre, ahhoz, hogy így nézzünk az életünkre, egy szemléletváltásra van szükségünk. Az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Mi a mi véleményünk az életünkkel kapcsolatban? Csak egy elfuserált szenvedés? Míg mindenkinek tökéletes? Vagy merjük meglátni benne a csodákat a küzdelmek és a próbatételek ellenére? Einstein azt mondta, életedet két módon élheted. Az egyik az, ha semmit nem látsz csodának, a másik pedig az, ha mindenre, mint csodára nyílik a szemed. Ha semmit nem látsz csodának, vagy ha mindenre, mint csodánként nyílik a szemed. A gyerekeimmel, mikor kicsik voltak, nagyon sokszor azt játszottuk, hogy ebben a rosszban mi lehet a jó. Van, amikor utálták, de különben egy idő után egymással is elkezdték játszani. Annyira, hogy én rám is teljesen rám ragadt, már csak azért is, mert a gyerekek kedvéért kezdtem el ezt a játékot. De nagyon sokszor arra gondolok, ha én hiszem, hogy Isten jó. Ha én hiszem, hogy ő szeret engem, akkor ez csak az én beszűkült látásom, hogy nem látom meg az áldást az életemben. Nagyon sokszor szoktam kérdezni a kérdést, amit mindenkinek ajánlok. Eléggé provokatív, mert kihoz abból a gondolkodásmódból, amiben akkor a feszültség pillanatában be vagyok szűkülve. De nagyon sokszor azt szoktam kérdezni, ha Isten szeret, ha ő velem van, ha a terve számomra jó, akkor mi lehet ebben az a jó, amit most nem látok? Mi lehet ebben jó, amit most nem látok? Ezt elnevegyük ma, akkor abban nem lesz jó, amit nem látok. Köszönöm. Akkor hogyan csökkentsük a feszültséget? Az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk, elfogadnunk életünk valóságát. Az, hogy igen, vannak, voltak és lesznek életünkben nehézségek, küzdelmek és sötétségek. Tele van az életünk küzdelemmel. Nem azt mondom, hogy a megelégedés alatt én nem azt akarom kihangsúlyozni, hogy legyünk igénytelenek. De azt szeretném kihangsúlyozni, hogy vannak dolgok, amiket ha elfogadunk, megszűnik a belső szorongásunk és feszültségünk. Ami nem azt jelenti, hogy nem jöhet változás. csak az, hogy már nem görcsölök azon, hogy véget vessek mindennek, ami nehéz és küzdelmes. Elfogadni a világ valóságát, ahogy az életem valóságát, és feldolgozni a múltamat, a gyászomat, a haragomat, elengedni azt. Különben ez lesz a legfőbb motivációm. Ha feszültséget csökkenteni akarom, rá kell tudni csodálkoznom az áldásokra. Életeim áldásaira. Most adtam le egy kéziratot, ez a reklám helye. Az ősszel jelenik meg reménység szerint egy könyvem, ami erről szól. Nem a feszültségről, hanem az élet valóságáról, és az abban levő küzdelmeinkről. Meggyőződésem, ha nem tudunk ránézni a múltunkra és a múltunk áldásaira, nem tudunk tovább menni reménységgel, csak stresszelni tudunk, csak görcsölni tudunk, akkor kell, hogy kijavítsam a múltamat, kell, hogy mindent módosítsak. Majdnem minden előadásomon kapok egy, amikor a múltunkról beszélek, kapok egy olyan kérdést, hogy megváltoztathatom-e a múltamat. Nem. Bár nagyon szeretem a Vissza a jövőbe című sorozatot, sőt, szerintem kevés hozzá hasonló jó film van, de nem változtathatom meg a múltamat. De megváltoztathatom a jövőmet. Még a mámat is megváltoztathatom. Ha megtanulom elfogadni életem valóságát, és rácsodálkozni az áldásokra. Egy olyan világban élünk, amikor, ahol mindenütt ez a 100%-os garancia van rápecsételve. Elmegyünk az IKEA-ba, ha jól tudom, 2 vagy 3 év garancia a konyhabútorokra. Azt hiszem, hogy egy időben a legegyedibb kocsi, a Hyundai azzal volt, hogy 5 év garanciát vállal. Úgy tudom, hogy most már 7 évre növelték a garanciát. Már marha jó, már 7 év. Amikor megveszünk bármilyen kütyűt, ami 5000 forintnál drágább, akkor a legtöbb boltban azt mondják, hogy hozzák ide pecsételjékre, hogy garancia. És mi rohanunk a papírba, sorbálunk. Persze utána kiderül, hogy a garancia csak annyit jelent, hogy kijavítjuk, de hát ennyi. Nem az, hogy nem fog elromlani, de nekünk ragaszkodunk a kis garanciánkhoz. Egész életünkben. Hányszor kérdezik meg tőlem, igen, emőke is, ha feleségül veszem, mi a garancia, hogy nem találok jobbat? A válaszom az szokott lenni, és ha hozzád megy feleségül, mi a garancia, hogy ő nem talál jobbat? Ó, poénként hangzik, de különben valóságos kérdés. Nem ebben gyötrődünk? Mi a garancia, hogyha erre a munkahelyre megyek, nem derül ki 2 héttel a véglegesítés után, hogy van egy jobb munkahely, de most már itt kell maradnom. Mi a garancia, hogy nála jobb társat nem fogok találni? Garanciákat keresünk. Teljes elégedettséget, a maximumot, a non plus ultrát. És kétségbe esünk, amikor kiderül, hogy lett volna jobb is. A megelégedések korát élünk. Ja, nem. A megelégedettség hajszájának korát éljük. Ezért élünk magas feszültség alatt. Emlékszem, amikor kimentem először Amerikába 16 évesen, és egyszer azt mondták nekem, hogy valamit vigyek vissza a boltba, és majd visszacserélik. Egyszer nem értettem, hogy miről beszélnek. Magyarországon ilyen akkor nem volt még. Megvettem, ez van. Nem csak neked, hanem a jövő generációk majd öröklik tőled. Mi az, hogy elégedetlen vagy? Itt nincsen elégedetlenség. Ez van, ezt kell szeretni. Ez volt a sablon mondat. És mikor kint Amerikában először azt mondták nekem, hogy hát nem jó, mégse jó. Hát vidd vissza ezt a cipőt. Hát semmi gond. Hát kicserélik. Mi az, hogy kicserélik? Hát már megvettem. Hát nem baj, de már hordtam. Nem számít. Lebőbbentem azon, hogy hány és hány olyan egyetemista volt, aki a hétvégi bulira megvette egy ruhát, utána óvatosan visszavitte, és azt mondta, hogy mégse jó. És visszavették. Fel se tudtam fogni. Ma ugyanez van itthon. Ma ugyanez van itthon. küzdünk azért, hogy tökéletes legyen, 100%-os garancia. Az egyiken volt csipke, a másikon volt hímzés, a harmadikon volt bogyó, vagy mi volt az, nem tudom. Ja, glitter is volt rajta, vagy az nem, nem, flitter, vagy mi, valami olyasmi is volt rajta. Minden volt rajta, meg semmi sem. Ezért küzdünk. Azért mondom őt, mert ő nem lesz sértő. Csak neki, de ő nincs itt, ezért nem árultam el a nevét. De nem ebbe roppanunk bele? Még, ennyi nem elég, mondja a republik. És mi aláírjuk? Kontrollok korát éljük. Ez a kontroll utáni görcsünk tesz minket tönkre. Nem a főnök, nem a magány, nem a házastársam, nem a barátom, hanem a kontroll körüli görcsöm. Mert azt hiszem, ha én kontrollálom, akkor biztonságban leszek. Azt hiszük, ha én kontrollálom, akkor megoldódik. Azt hiszük, ha én kontrollálom, akkor megnyugszok. Soha nem. Mert mindig van egy újabb változat. Elromlott a sütőm. Mivel stresszre készülök, úgy romlott el a sütőm, hogy betettem a töltött tököt. Különben nagyon finom, kaporral, fenséges. Gyerekeim kérésére tettem. És pont akkor, amikor már nem lehet vele semmit csinálni, 30 perc után, amikor már félig sült, de félig nyers, a sütőm azt mondta, hogy ennyi, akármit csináltam vele, semmi nem működött. Mint a hülye gyerek, rohangáltam az utcába egy forró tepsivel, hogy valaki nem tenné még be, mert különben ki kell dobnom az egészet. Komolyan, átmegyek az egyik szomszédhoz, azt mondja, nekem nincs sütőm, én nem szoktam sütni, mondom, ne csináld, akkor most hova menjek? A szembe szomszédnak buli van, hát oda csak nem megyek, nem volt más megoldás, ma másik szomszéd nem volt itthon. Tényleg az utcába rohangáltam egy félig megsült kajával. És vettem egy új sütőt. 2 héttel később. És mondták nekem, hogy az a sütő, amit most akarok venni, az nem olyan jó, mint a másik, mert ott légbefúvás nincsen. Mondom, mi, nincsen benne légkeverő? Az van, csak melegbefúvás nincsen. Az mi? Hát az a legjobb dolog. Mondom, nem áll, én eddig lemaradtam a legjobbról. Végül is kérdeztem, de milyen kaját kell készíteni a légbefúvással? Hát azt ő nem tudja, de az nagyon jó. Mikor mondtam, hogy a másikat kérem, erre odajött a másik, és mondta nekem, hogy nagyon, a legjobb funkcióról mondok rá, onnan nem használom, úgyhogy annyira nem tudok sütni. Ezt már elfogadták. Mindent kontrollálni akarunk. És egy kicsivel mindig többet. És azt hiszük, hogy akkor megnyugszunk, megleljük lelki békénket, megtaláljuk identitásunkat. Ezért stresszelünk. Nem a főnök miatt. Nem az idegbeteg kollega miatt. Nem a kontrolláló kollega miatt. Nem a hisztis kollega miatt. Nem a lusta kollega miatt. Nem a férfiak miatt, és nem a nők miatt. Nem a szomszéd miatt. Nem ezek miatt, hanem azért, mert én mindent kontrollálni akarok. Mindennek úgy kell lennie, ahogy én elképzeltem, mert különben katasztrófa lesz az életem. Pedig ha elengedném a kontrollt, talán akkor más lenne. A kontroll tulajdonképpen azt mondja, a függőség magamtól, másoktól és a világtól. Amikor mindent kontrollálni akarunk, akkor válunk igazából függőkké. Onnantól kezdve nincs szabadság. Onnantól kezdve nincs béke. Onnantól kezdve nincs megnyugvás. Kontroll. Küzdelem és idegeskedés, hogyha nem úgy sikerül, akkor mi lesz. Pedig az egyedüli megoldás az van, abban van, hogy függők Istentől. Az egyedüli függőség, ami szabaddá tesz, az az Istentől való függőség. Mert csak akkor bírom elviselni azt, hogy az életem nem úgy valósul meg, ahogy megálmodtam, amikor azt tudom mondani, hogy Istenem, te ebben is velem vagy. Marha nagy a sötétség, de te velem vagy. Csak akkor bírom elviselni a küzdelmeket és a magányt, amikor azt tudom mondani, hogy Istenem, de te velem vagy. Te tudod, hogy mi a jó. És ha nem is adod meg, akkor is velem van. Úgy szeretem a történetét Dánielnek és a barátainak, akik ott vannak a babiloni fogságban. És azt mondják nekik, hogy boruljatok le a bálvány szobor előtt. És ők azt mondják, nem borulunk le. És azt mondják, hogy ha nem borultok le, akkor bedobunk a tűzes kemencébe, élve égetünk el. És az ő válaszuk. Az a kérdés, hogy mi tudnánk-e azt válaszolni, amit ők válaszolják, mert ők nem a babiloni királytól függenek. Ők nem a tüzes kemencének a hőfokától függenek. Az ő válaszuk egyetlen egy dolog ott a kemenc előtt. Azt írja a Biblia, hogy az, aki ott állt és hevítette a kemencét, meghalt a hőfoktól. Mi a mi életünkbe a kemence, aminek a hőfokától már majd bele pusztulunk? Mi az? Mert ők azt mondják, bedobhatsz a kemencébe, az Isten onnan is ki tud menteni. De ha nem Istenné, itt van a kulcs. Ha nem is mentene ki, akkor se borulok le előtted. Ez az, amikor függök az Istentől. Mi ezt ki tudjuk mondani? Vagy csak addig tudjuk kimondani, hogy az Isten engem onnan ki tud menteni. És kételjekkel a lelkünkben megyünk tovább. Vagy kimerjük azt mondani, hogy és lehet, hogy nem teszi meg. Lehet, hogy nem hallgat meg az Isten úgy, ahogy kéred. És akkor? Akkor mi van? Az igazi függőség, amikor azt mered mondani, és akkor is maradok az, aki vagyok. És függök Istentől, nem elvárásoktól, nem elképzelésektől, nem felkínált lehetőségektől. Nem fájdalomcsillapításoktól. Mindannyiunknak vannak kérdéseim, amiben azt mondjuk, Istenem, miért nem válaszolsz? A kemence tüzes. És ott állunk előtte. Ha nem tenné is, ki tudna menteni? Az Isten onnan is ki tud menteni. Az Isten meg tud hallgatni. De ha meg nem tenné is, akkor se bízok másban. Mert ez ezt jelenti. Nem bízok a királyban. Nem bízok a vagyomban. Nem bízok a lehetőségben, amit felkínálnak nekem. Mert meg akarom őrizni azt, aki vagyok. Egyetlen egy függőségben. Istennel való függőségben. De ezt ki akarná a mai világban, amikor mindenkinek egyformának és szabadnak kell lenni. Egészen groteszk a mai politikailag korrekt világban ilyenről gondolkodni. Camus azt mondta, csak egyetlen módon lehet szembeszállni a szabadságát vesztett világgal. Annyira szabaddá kell lenned, hogy puszta léted felérjen egy lázadással. Gondoljunk csak bele. Egyetlen módon lehet szembeszállni egy szabadságát vesztett világgal. Az a világ, ahol ma a legnagyobb számban fájdalomcsillapítókat, altatókat és nyugtatókat adnak el. Talán az egy szabad világ. Hát sok mindent el lehet velem hitetni, de én, aki naphosszatot ülök azon a fotelon, velem ezt nem tudja beetetni senki sem. És én még tördelékét se látom annak, amit a pszichiáterek látnak, akik felírják a gyógyszert, vagy a patikusok, akik kiadják a gyógyszert, vagy a családok, akik belerobbannak a függőségekbe. Mit tudunk kezdeni egy szabadságát vesztett világgal, az életünkkel? Azt, hogy mi válunk olyan szabaddá, hogy a puszta létünk felérjen egy lázadással. Mi a keresztény lázadás? Hogy olvasom fel az 56. Zsoltárnak néhány versét. Dávidról szól. Akkor írta ezt a Zsoltárt, amikor elfogták a filiszteusok. Itt van az, akit Isten királlyá tett. Már fel van kenve királlyá. Dávid tudja, hogy király lesz. A prófita elment, még kisgyerekként felkente királlyá. És diadalmas, már vannak megnyert csatái. Dávid teljes mértékben tudja, hogy mi az, amit Isten neki megígért. És mégis ott küzd. Elfogják. Az ellenség. És tudjuk, hogy az egész élete harcról szólt, az országban, a saját megosztott országában, a családjában, ahol a fia megerőszakolja a lányát, mire a másik fia megöli a fiát, majd az a fia fellázad ellene, háborút tör ki, ketté választja az országot. Ez Dávid élete. Jó nagy káosz, ha? Melyikünk van ilyen helyzetben? És ebben azt mondja, könyörülj rajtam, Istenem, mert a halandó ember eltipor engem. Minden nap támadnak és nyomorgatnak. Ellenségeim minden nap bosszút lihegnek ellenem. Bizony sokan hadakoznak ellenem gőgösen. Magas feszültség. Mikor félnem kellene is, én benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsőítem. Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nekem? Függök Istentől. Minduntalan kiforgatják szavaimat, minden gondolatukkal azon vannak, hogyan ártsanak nekem. Egybegyűlnek, elrejtőznek, lépteimet lesik, mert lelkemet kívánják. Magas feszültség. Megmenekülhetnek-e gonoszságuk ellenére? Pusztítsd el haragoddal-e népeket, Istenem. Na, ezzel a keresztények nem tudnak mit kezdeni. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy ez az, amikor átadom a bosszú jogát Istennek. De ez egy másik előadásom. Számon tartott bujdosásomat, gyűjts tömlődve könnyeimet. Vajon nincsenek-e benne könyvedben? Ne ismernél engem, Istenem, azt mondja Dávid. Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Dicsérem Istent ígéretéért, dicsérem az Urat ígéretéért. Reménykedem, mert Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nekem? Az elfogott Dávid azt mondja, egy valakitől függök és semmi mástól. Fél? Fél. De reménykedik, és azt mondja, ha ebbe kapaszkodok, akkor már nincs mitől félnem. Az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Mi a stresszről alkotott véleményünk? Az, hogy az számít, ami vagyok, vagy az, hogy aki vagyok? A kellek, az elvárások tömkelegei? Egy torz világkép? Vagy az, hogy a kontrollom, a biztonságom? Mert ezek tönkre tesznek. Ez az a világkép, ami tönkre tesz. Ez az a tényekről alkotott vélemény, ami miatt stresszben vagyok. Ami miatt feszült vagyok. Ami miatt nem merek tovább menni. Ami miatt reszketek a holnaptól. Élet magas feszültség alatt. Istenben bízom. Nem félek. Ember mit árthat nekem? Nem burulok le a mi vagyok előtt, mert az én Istenem meg tud védeni a tüzes kemencétől. De ha nem tenné is, senki mástól nem függök,
ez az igazi stresszkezelés. Köszönöm szépen a figyelmet. Három kérdés.